Ez itt az Adóinfo, folytatjuk a beszélgetést Zara László adótanácsadóval. A dupla minimálbérrel kapcsolatos feladatoknál problémáknál tartottunk, és arról beszéltünk eddig, hogy már megjelent az adatlap, amelyen be kell jelenteni, hogy melyik dolgozót foglalkoztat a munkáltatója a dupla minimálbérnél, azaz 125 ezer forintnál alacsonyabb bérem. A bejelentés kötelezettség riasztólag hatott a cégek vezetőire. Sokan félnek attól, hogyha bejelentik a 120 ezer alatti bért, akkor valamiféle ellenőrzést von ez maga után, főleg akkor, hogyha egy vállalkozás vezetője adott esetben alacsonyabb bérre van bejelentve. Próbálkozhatnak-e, érdemes-e próbálkozni például részmunkaidővel?
Lehet megoldás a részmunkaidő, csak azért arra nagyon oda kell figyelni, hogy a részmunkaidő, illetve a munkaidő nyilvántartás, meg a ténylegesen foglalkoztatott időnek az egybe kell esni. Mert ha valakit teljes munkaidőbe foglalkoztatnak, és a szerződést papírforma szerint mondjuk részmunkaidőre 4 órára, 6 órára kötik meg, attól még a jelenlét igazolása adott esetben egy munkaügyi ellenőrzés kapcsán az ott lét, milyen jogcímen végzett munkát, miért van éppen ott akkor, amikor nem kellene ott lennie neki, szóval ezekkel mind oda kell figyelni, hogy akkor az valóban úgy, hogy akkor csak 6 órát dolgozzon. Persze vannak a munkatörvénykönyvében olyan lehetőségek, amivel nagyon rugalmasan megoldhatók ezek a részmunkaidős foglalkoztatások is. Heti vagy havi munkaidőkeretben kell meghatározni a foglalkoztatást, és nem napiban.
Egyébként várja, hogy ellenőrzik azokat a cégeket, ahol eleve ilyen alacsony díjakat jelentenek, vagy alacsony béreket?
Feltehetőleg, mert egyébként nem tették volna bele a TB jogszabályba, hogy ennek a bejelentését ellenőrizni fogják. Az, hogy ez kikre fog kiterjedni, és milyen foglalkoztatókra, gondolom azért majd valami súlyozás lesz, mert feltehetőleg mondjuk egy elmaradott térségben lévő, ténylegesen tudott munkaerő problémával küzdő, adott esetben könnyipari ágazatba tartozót nem biztos, hogy ellenőrizni fognak. Valószínűleg ez fog vonatkozni egyes mezőgazdasági területekre is, de én például úgy gondolom, hogy az építőipar területén, a kereskedelem területén, ha ilyen bejelentést, nagyobb valószínűséggel várható az, hogy ellenőrzésre kerül sor. Már tapasztaljuk azt egyébként, hogy nem értik a foglalkoztatók, és főleg a kereskedelem területéről vannak már olyan jelzések, hogy hát akkor most ők mit tegyenek, bejelentsék, vagy ne jelentsék be, csak fizessék a 125 ezer forint után a járulék különbözetet, mert ugye itt a munkáltatónak, foglalkoztatónak van egy lehetősége, hogyha kevesebbet fizet, mondjuk csak a minimálbért fizeti az alkalmazottjának, akkor a különbözetet 1000 forintig, ugye itt még egyszer annyi minimálbérről beszélhetünk, akkor azt az egyéni járulékok tekintetében is a foglalkoztatónak kell megfizetni. Értelemszerűen a 29. TB járulékot is őnek kell megfizetni. És akkor itt egyre még szeretném fölhívni a figyelmet ezzel kapcsolatosan, amikor a foglalkoztató fogja fizetni az egyéni járulék különbözetet. Ez az egyéni járulék különbözet, amiben van egészségbiztosítási járulék rész is, ezt megfizeti a foglalkoztató, de ez a magánszemélynek a táppénz alapjában nem fog beleszámítani. Ugye az egészségbiztosítási járuléknak van egy pénzbeli része, ami a táppénzt fedezetül szolgál, ez 4%, illetve van egy természetbeni része, ami a, ha beteg vagyok, elmegyek orvoshoz ennek a fedezetére, ez ebben az évben 2%, jövőre ez 3% lesz. Mármint szeptember 1-től értem ezt ebben az évben. Tehát ebben az esetben nem számít bele a pénzbeli ellátásába a foglalkoztató által megfizetett 4% pénzbeli ellátás sem, tehát ez a költségvetésnek olyan bevétele, amit ő nem fog odaadni a betegség esetén az alkalmazottamnak.
Változtak a különböző kafetéria elemek adó mértékei. Itt van, aki már nyilván felhasználta az év első felében ezeket a juttatásokat. Amit nem használtak föl, ott a cégek mit tudnak tenni? Saját büdzséből kigazdálkodják a pluszt, avagy tudnak-e változtatni az arányokon?
Hát tulajdonképpen a kafetéria rendszerben az, hogy emelkedni fog ennek a százaléka, amit terheli ezt a bizonyos összeg fölött itt, illetve még egy másik ágon, hogy ugye növekedni fog a eddig 400 ezer forintos korlát, 450 ezer forintig terjedő járulék kötelezettség fog az egészségbiztosítási járulék fizetésénél, mert ma teljes járulék esetében, hanem az egészségbiztosítási járulék esetében. Hát ezt csak azt tudja csinálni, hogy valóban kigazdálkodni. Ugyanis a baj itt az, hogy az egészségbiztosítási járulék még ebben az évben, még azt mondom, hogy érdemben nem nagyon fog változni ennek a számítási módja, mert itt arról beszélünk, hogy mennyi most 11%-a a foglalkoztatás által fizetett egészségbiztosítási járulék, és 4% volt eddig, és 6% lesz a jövőben, amit a magánszemély fizet egészségbiztosítási járuléként. Ezzel a 2%-kal számolt összeg az, amire nekem járulékot kell adott esetben majd fizetnem. Tehát ez az, amit csak számítással lehet mindenhol eldönteni. És itt egy olyan tapasztaltam, ami valószínűleg azért jött elő most a vállalkozásoktól, mert átgondolják ők is, hogy mit tudnak fizetni, és hogy tudnak itt a adóemelkedések között adott esetben kedvezőbben juttatást biztosítani dolgozóiknak, hogy nagyon sokan ezt a kafetéri rendszerben megpróbálják csak bizonyos munkakörökhöz kapcsolni, például mondjuk a önkéntes nyugdíj vagy egészségpénztári ellátásokat, és azt mondani, hogy egy vezetői munkakörbe többet adok, a másiknak meg kevesebbet. Ez viszont nem szabad, nem lehet megtenni a jogszabály szerint, mert ha valaki például pénztárba, önkéntes pénztárba, akár nyugdíj, akár egészségpénztárba csatlakozott, a foglalkoztató mindenkinek köteles ugyanazt az összeget juttatni, ugyanazt biztosítani. Nem kötelező persze ezt igénybe venni, a dolgozó mondhatja azt, hogy én köszönöm szépen, ha van egy lehetőségem, akkor én nem ezzel élek, hanem egy másikkal, de ha viszont ezt választja az önkéntes pénztárit, akkor ugyanazt a juttatást kell, ugyanaz összeget kell a foglalkoztatónak, a munkáltatójának a pénztárvára az ő számlájára átutalni.
Az EVA marad a végére, megjelent már az APEC honlapján, hogy mely nyomtatványt kell kitölteni ahhoz, hogyha valaki ki akar jelentkezni. Milyen következményei vannak annak, hogyha kijelentkezik egy vállalkozás az EVA körből?
Ha az EVA-s bejelenti szeptember 15-éig, ameddig lehetősége van neki a adóváltozás miatt, ugye nevezetesen az, hogy 15-25%-ra emelték az EVA adókulcsát, és ez neki már nem éri meg, és kilép az EVA körből, ebben az esetben 4 évig nem választja ismételten az EVA-t, tehát ezt nagyon alaposan végig kell gondolni, hogy ha valaki bejelenti a kilépését, akkor ennek ez a következménye. Az, hogyha mondjuk valaki most bejelenti, akár most is megteheti, de szeptember 15-ig meggondolja magát, ezt a bejelentését vissza is vonhatja, viszont ha szeptember 15-e után már a bejelentés sem lehet visszavonni, hogy kilépett az EVA körből, viszont szeptember 15-e után már kilépni sem lehet, tehát akkor év végéig minimum az EVA körben marad, és a következő lehetősége az majd december 20-áig lesz meg, december hónapban, hogy akkor a következő évre kilépjen. Hát itt én azt gondolom, hogy a EVA-ba bár nagyon drasztikus volt ez a emelés, a 10%-os adó mértékemelés, de azért, aki anyagmentesen dolgozik, tehát nincs se anyagfelhasználása, se alkalmazottja, tehát nincs bérköltség, azoknak még úgy gondolom, hogy mindig ez a kedvezőbb adózás, de ezt mindenki el tudja dönteni saját maga vagy könyvelője által végzett számítással, hogy a társasági adóban, pláne a különadó bevezetése miatt, 4% különadó bevezetése miatt még mindig az EVA az, ami versenyképesebb.
Zara Lászlót, a Magyar Adótanácsadók és Könyviteli Szolgáltatók Országos Egyesületének elnökét hallották. Műsorunkat meghallgathatják, vagy letölthetik a www.inforadio.hu honlapról. Búcsúzik a szerkesztő, Panulin Ildikó.